Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, és köszöntöm a stúdióban vendégemet, Sopsics Árpádot. Aki azt ígérte, hogy szemtelen lesz, és nem tudom, hogy ez miben fog megnyilvánulni, de majd megvárjuk. No, hát Sopsics Árpáddal kapcsolatban az első kérdés mindjárt így pacekba az, hogy mit mondjak, színházrendező vagy filmrendező?
Hát szerintem, amikor már valaki, mondjuk csináltam 5,5 játékfilmet, de csináltam, vagy rendeztem több mint 20-valány előadást, akkor ezt nem tudom, hogy ez még mindig olyan kis furcsa nekem. Hát mind a kettőt csinálja az ember, mint a Bergman, meg néhányan, mint a Pasolini, vagy mint a Fassbinder, azok most melyik? Hát azok is rengeteg színházat is csináltak, meg filmet is. Én sajnos még annyi filmet nem csináltam, mint ők, de tehát ha így veszem, akkor inkább színházrendezőnek tűnnék, mint filmrendezőnek.
Mi az, hogy 5,5 filmet hát csináltál? Egyébként a lista sokkal hosszabb, de az bár, mit nevezze félnek? Játékfilmnek. És akkor mi a fél?
Hát amikor azt a tanítványaimmal stúdiumszerűen csináltuk. Tehát azt azért úgy veszem, hogy az nem úgy egy kerek film. De attól még az egy film, csak hogy mégse olyan típusú. Az inkább ilyen tanító film, vagy hogy a szakmát tanulják.
Mondtál egy csomó olyan embert, akit én filmrendezőnek gondolnék, de valóban rendeztek színházban is, de mindegyik külföldi volt. Tehát nálunk azért ez nem olyan nagyon jellemző, hogy a filmrendezők egészen teljes jogú színházrendezővé váltanak
át. Fogadjátok el őket, és hülyeséget írtok a cikkeitekbe, mert megkérdezném, hogy a Bergman, aki színházba indult, mint én, szintén színházba indultam. Előbb voltam színházba, mint filmbe. Hamarabb is dolgoztam színházba, mint filmbe. És ezt őszintén így gondolom. Itt ilyen pecsétek vannak. Tehát a Gotárnál például kidönti el, aki szintén előbb indult szinte színházba, mint filmrendezőként, vagy mondom, a Szász, aki párhuzamosan ugyanúgy csinálja, mint én, és akkor még nem soroltam fel a Kamonditól kezdve. Szóval azt tudok néhány filmrendezőt, aki Gazdag Gyuszi például, aki Kaposan 10-valány évet lehúzott. Akkor az most micsoda? Tehát én szerintem ez a ti, meg én engem a cikkekben sem szerettem.
Hogy... Igen, de azért most akkor hívok segítségül színészeket, akik azt mondják a filmrendezőkre, akik, tehát mondjuk talán nem egyedül találom ezt ki, hogy a filmrendezőt nehezebb elfogadni színházi rendezőnek, mert a színész, kérdeztem is most ilyet, azt mondja, hogy hát a filmrendező az nem az igazi, az képekben gondolkodik folyton a színházban is. És azt mondja erre a színész, hogy ezzel én nem nagyon tudok mit kezdeni, nekem így nehéz vele dolgozni. Nem olyan, mint a színházi rendező.
Igen, erre meg azt tudom mondani, hogy, és ezt nagyon őszintén gondolom, hogy réges-rég ez a dolog már eldőlt. Tehát a modern színház az sokkal inkább többszólamú polifon színház, és a kép sokkal jelentősebb, mint volt. Ezt tudomásul kell venni. És független attól, hogy ez filmrendező rendezi-e, vagy színházrendező. Tehát azt gondolom, hogy ma a színész egy színházi előadásnak része, a legfontosabb része még mindig, de része, nem ő a színház. Kétségtelen színésznél, bár már ezt is vitatom, hogy lehet-e színházat csinálni, vagy nem, de én is azt mondom, hogy a színésznek prioritása van, de azért ma már egy előadás, főleg egy igazán jó előadás, az egy komplettebb dolog. Mint hogy abban igenis képek vannak, azt viszel haza. Én még emberre nem emlékszem, hogy hú, az a mondat. Nem. Az igazi előadásokra arcokat visz, az arc az kép, egy állapotot viszel, az kép.
Tehát, hogy most azt mondod, az a mondat, az a szöveg. Tehát, hogy a szöveg nem elsődleges már, ami nem azt jelenti, hogy... De azt mondtad, hogy hú, az a mondat, mert olyat nem
jegyeztem
meg.
Igen, nagyon ritkán jegyeznek meg
az emberek. Ezt mondjuk elfogadom, hogy a szöveg az kevésbé jelentős.
Na, de ha akkor mi a jelentős? Hát, hogyha a szöveg, ami akusztikai, akkor elkezd a képi dominálni.
De mondjuk a színész, tehát én azt gondolnám, színész, hogy a színész nem, de nem, a színész nem része egy képnek, tehát a színész...
Ez tévedés. Egy néző...
Vagy nem pusztán része egy képnek.
Ezt mondtam én is. A legfontosabb része még a képnek is, de nem egyedül van. Ezt tudom, ez a baj a magyar színháznak. A magyar színház, és nagyon őszintem, ez nem korszerű, nem is volt. Itt kezdődnek a problémák.
Egyszerűen hát, és nem gondolod, hogy nem abban a világban élünk, amikor ez a színház odafelé mehet egyáltalán?
Most a jelen pillanatban még
jelen
kevésbé,
de ez, igen, jó, beszélve.
De ha belegondolsz, hogy Brecht, meg Barba, meg Rotowski után mi visszatértünk egy kis realista színjátszáshoz. Most így egészébe érzem. Miről beszélgetem? Most úgy értem. Tehát egy ilyen világban persze, hogy a számon kérik ezt a fajta színészi attitűdbeli, hogy mondjam, bánásmódot. Én azt gondolom, de ráadásul én még annak vagyok híve, hogy a színész igenis dolgozzon, sokat dolgozzon a szerepen, olyan értelme, hogy nekem én cölöpöket verek le egy előadáshoz, hogy innen ide kell lejutni, de nem akarom közben meghúzni az ívet, azt húzza meg a színész. Ennyire becsülöm. Itt a probléma. Én pont azáltal, hogy például nem úgy instruálok, mint egy színházi rendező, hogy minden apró részletet megmondok, hanem azt mondom, hogy ebben az állapotban vagy most, ide kell eljutni. És ennek különböző útjai lehetnek. Különböző ívet húzhatsz egy híd pillér közé. Csak ezen dolgozni kell. Az meg nehéz. Meg ahhoz kell egy kis másfajta felkészültség is.
Jó, én ezt most így meghallgattam, hiszen abból tudjuk, hogy te elmondod. Na, most akkor most visszamegyek oda, ahol egyébként kezdeni akartam. Na most itt ül velem szemben, és így belelesett a papírjaimba, mert hát túl nagy betűkkel nyomtattam ki a felkészülési papíromat, és azonnal kifogásokat talált, hogy én itt mit írtam. Ugye először is rosszul írtam a születési dátumodat, mert nem május 2-án születtél, hanem június 2-án, de ez elhanyagolható ahhoz képest, hogy 1952-ben születtél, amire ránéztem, és elcsodálkoztam, mert nem, tehát azt gondoltam, hogy fiatalabb kell, hogy legyél. Igen. Ezt most vedd akár hízelgésnek. De hát 1952 az 60 éve volt, és a 60 év az azért egy olyan szép kerekszám, amikor az ember elgondolkodik azon, hogy vagy elgondolkodik azon, tehát csinál valami hát, számvetést, hogy igen, hol tart, meddig jutott.
Igen, és depressziós is lettem.
És depressziós.
egy szép júniusi napon
jó idő volt pedig biztos.
Nem azon a napon lett, tehát nem azon nap gondolkoztam el, pont így, hogy most június 2-án. Általában mindig szoktam a születésnapomon írni egy naplóbejegyzést. Most nem írtam, mert olyan depressziós voltam, hogy nem is volt nagy
csak
kedve.
A születésnapodon, vagy nem, általában mindig?
Szoktam, de nem a születésnapomon, általában szoktam. Tehát, hogyha nem is írok máskor, vagy csak akkor ritkán, ilyen. Akkor azért mindig. De most nem írtam, mert igazából olyan április közepe vége óta voltam eléggé depressziós. És hát pont most úgy július közepe vége felé kezdtem kilábolni belőle, úgyhogy most már jó vagyok.
És amikor te depressziós vagy, akkor ez ilyen egészségügyi, vagy egyszerűen minden okod megvan arra, hogy rossz kedved legyen? Vagy hogy?
Ez nem rossz kedve azért, amikor ez már visszatér évek és évek és évek óta, szóval azért ez már nem egy rossz
kedve.
Tehát
ez egy probléma.
Hát ez egy probléma, de ezt még tudom kezelni, hála jó Istenek, és általában ki tudom magamat húzni belőle. Van, amikor segítsége, van, amikor egyedül. De ez csak arra válasz, hogy semmiféle ünneplés nem volt 60. születésnapom kapcsán, mert nem éreztem volna azt, hogy én most ott bármilyen formában. Megmondom őszintén, a szakma se preferálta, hogy én 60 éves vagyok, meg én nem is, szerintem nem is tudják. Én nem szoktam föltenni a Facebookra se, hogy én mikor születtem. Fönn vagyok, de nincs dátum, vagy nem szoktam semmilyen közösség oldalon feltenni. Nem azért, mert szégyellnem kéne a koromat, hanem valahogy azt gondolom, ez az én ügyem, és nem tartozik másra.
Tehát végül is a szakmai vagy személyes életi számvetést nem csináltad meg, mert nem volt alkalmas a pillanat depresszióilag erre?
De megcsináltam.
Megcsináltad, és hát, eltetted magadnak, csak nem írtad bele, vagy bele.
Nem persze, nem jó. Írja le az ember ezeket mindig. Úgyhogy nem. De inkább az ember azon gondolkodik el, hogy amit csinált, az milyen kevés. Igazából. Úgyhogy nem jó ilyen kerek évfordulókon elgondolkodni. Mindenki azt mondja, de a másokhoz képest meg milyen sok. De hát én meg mindig azt mondom, hogy én a saját ifjúkori céljaimhoz mérem magam, és senki más, tehát nem a kortársak éppen pillanatnyi állapotához. És ahhoz képest meg kevés.
Van az Ilyenek voltunkban a két fiúnak egy olyan játéka, hogy időnként így megkérdezik egymástól, hogy melyik volt a legjobb ez, vagy legjobb az, vagy a legjobb reggeli, vagy a legjobb nyár, vagy a legjobb év, és ez erőtött eszembe, hogy ha tőled megkérdezem, hogy melyik volt a legjobb éved, akkor azt hiszem, hogy tudom, hogy azt fogod mondani, hogy 2001.
2001-2002, én azért így mondanám. Pontosabban ez furcsa dolog, mert a munka szempontjából már 2000 is nagyon jó volt, akkor még nem jöttek még az a munka akkor történt egy része, sőt nagy része, 2001-ben jöttek az eredmények, meg 2002-ben. Tehát igazából egyébként jól mondott, 2001-et tartom a csúcsévnek én is a pályámon. De mondjuk például a poszt az 2002-ben volt. De az 2002.
De maga az előadás az 2001-es
azért
volt,
mondom,
tehát amit te csináltál, igen.
A film az a torzók.
2001-ben
az...
volt akkor az a legjobb előadás, nem? A Bűn és bűnhődés a rácsok mögött című produkcióról beszélt.
Aha. Azért mondom, hogy, igen. hogy az eredmények tekintetében az később, mint a munka, az 2001-ben.
Tehát viszonylag hamar lehetett aratni, tehát meg volt a munka 2001-ben, és akkor utána...
Hát ez így van, mi a színházban, ugye, vagy akkor aratsz, vagy soha többet, vagy csak friss előadást hívnak meg. De nem csak a posztanát, azért azzal elég sok helyre elmentünk a világba. És ez azt meg kell mondani, mind a Bűn, mind az Őrült napja, minden siker volt. Tehát nem kell rajta mit szépíteni.
Jó, innen fogjuk folytatni, de most hallgatunk egy kis zenét. Rossz korszakban vagy művész?
Nem, most a saját személyes dolgom, hanem...
De a saját személyes dolgom.
Nem, hiszem, mert én nem hiszem, hogy egyébként bizonyos szempontból rossz korszakban vagyok, mert ez nem egy annyira izgalmas kor, ezt őszintén gondolom, amiben olyan, főleg nem egy olyan műfajban, mint drámai műfaj. Hát nem vett nagyon... Nagyon sok jó dráma nem születik ezekben az években.
Na, de hiszen a mondtad, hogy nem a drámán múlik a színház.
Nem a drámán múlik, bocsánat, nem azt mondtam,
a szövegen, drámán
nem, a, szövegen. Nem feltétlen a szövegen, és nem feltétlen csak a színész a közvetlen jelenlétén múlik, hanem egy összehangoltabb, tehát szerintem a színház pont a 20. századra lett, de már a 19. században is összművészeti ág. Tehát amikor tényleg, hogy mondjam, sokféle, sok szólamúságával tud, más rétegeit érinti meg az emberi hogy mondjam, human buildingnek, vagy hogy mondjam, építménynek. És a katarzis például, ami már nem olyan fontos, mint régen. Én ezt szomorúnak tartom, ez számomra még mindig az a legmegrendítőbb, vagy a legfontosabb, hogy megrendüljek egy előadáson. És nagyon ritkán rendülök meg. Pont azért, bizonyos fokig, mert az a fajta elementaritás, ami a dolgok egymás véletlenszerű egymás mellettessége van az életben, az le van stílussal meg egyebekkel szűkítve. Az élet stílustalan. Ha kimész, stílustalan. És ettől élvezetes. Amikor csinálnak emberek stílust, formailag persze, mert tartalmilag nagyon nehéz, és nagyon kevesen tudnak következetesen stílust csinálni, akkor lemetszik a dolgokat, és elveszik a gyökérből az szívóanyag. És ettől kicsit olyan nagyon tiszteletteljes és nagyon lapos.
Mert egyébként te, aki szeretnél megrendülni mondjuk színházban, tudnál megrendülni?
Abszolút,
nem vagy te egy fertőzött
Nem. Furcsa befogadó? Mondom, meg kell mondanom neked, hogy nem. Tehát én ilyen értem most úgy mondom, cselédlelkű tudok lenni. Tudod, ismered ezt a kifejezést, hogy cselédlelkű mozinéző vagy színháznéző. Ha elvisz engem a dolog, és nem egy... Tehát én már ezek... Szóval én nem akarom csak esztétikai és intellektuális örömet keresni a színházban. Az nekem igazából mondjuk egy matematikai levezetés intellektuális élményhez képest a színház vékony. Egy... Ezt komolyan mondom neked. Ha valaki ért hozzá, hogy hogy történnek,
igen,
hogy
milyen titka van. Igen, ezt elhiszem egy matematikusnak, igen, de te nem vagy matematikus.
Hát ezt egyrészt, így vindikálod ezt a dolgot, hogy kijelentetem. Én nem vagyok valóban matematikus, de természettudományos dolgokra készültem még ifjú koromban, és mai napig olvasok matematikai könyveket. És imádom.
Istenem, őket, komolyan? Tehát komolyan. Ülsz otthon és olvasod
bizony,
egy matematikai könyvet?
Bizony, megkérdezed a párjaimat, vagy elmélyedtük. Nem mondok mindent.
Szóval nem, azt gondolom, hogy filozófusokat olvasom.
És a matematikában is a filozófiát szeretem pontosabban, tehát hogy egy rendszer, egy struktúra, hogy épül meg, az, hogy bomlik szét, tehát hogy nem azt, hogy egy meg egy, az kettő, bár a legnagyobb titok az egy, hogy jön létre az egy. De igenis azt gondolom, hogy annak a, ha már ilyen intellektuális elméleti szépségek, vagy egy vagy a fizikának a levezetései, azok azért úgy intellektuálisan azok... Tehát én színházban azt szeretem, amikor előttem egy, és azért vagyok színészpárti, független attól, hogy amiket mondok, hogy a színészpárti, ha egy ember olyanná tud valamilyenné alakulni előttem és megváltozni, ami engem megragad, magával ragad.
Tehát azt mondtad, hogy nem esztétikai és nem intellektuális élmény keresel a színházban, hanem érzékit, lelkit. Igen, értem. Lelkit, érzékit?
Igen, érzéki, lelki, és persze ebben benne van a szellem, nem eltúlsóbb, csak önmagában az nekem már kevés, hogy valamilyen nagyon okos, nagyon jó, vagy olyan nagyon szép, tiszta forma, és a forma nagyon...
Brechtet szereted?
Szeretem.
Én nem szeretem.
De én szeretem
azért
Brechtet.
Azért, olyan okos, azért
nem szeretem. Nem, hát azért például a kaukázisi krétakövő, a Szecsuániban már nem olyan okos, hála jó Istennek. A tandrámáit, meg azokat én sem szeretem, azok szerintem tévedések, ma visszanézve tévedések, hozzáteszem, mert akkor a igazi forradalmat azokkal csinálta meg, csak aztán ő is rájött, hogy ennél több a színház. Tehát én azt gondolom, hogy ő lecsupaszította a színházat, kitalált egy új ABC-t, és aztán ezen az ABC-n elkezdett írni. És akkor születek szerintem az igazi, tehát akkor születek az igazi, számomra izgalmas Brechtek. Tehát én ilyen értemben szeretem. Meg szeretem a gondolkodás módjának a bátorságát. Tehát azért meg hát tudod, én szoktam, mi valószínűleg nagyon félreértjük Brechtet. Tehát mi egy interpretált Brechtet hogy mondjam, kapunk.
Ismerünk,
hiszen eredeti Brecht előadást nem látsz. És nem csak az, hanem ha elolvasod a Brechtnek az életrajzát, az ő hihetetlen viharos szerelmi emberi élete, az nekem egy élő valami. És mindig ilyen hideg.
Hát igen, és úgy látjuk magunk előtt a kis kerek szemüvegben, meg a tücsi hajjal, szóval nem egy van valószínű alak.
De hát, jó, hogyha belegondolsz, hogy minden nő, aki körülötte volt, bizonyos, vagy szerelmes volt ebbe a te általad úgynevezett, hogy hát nem olyan valószerű alak, hát nem tudom. És ő nem maradt meg a plátói szerelmeknél. Tehát én szerintem ő egy húsvér ember volt, nem véletlen, hogy fiatalon fogyott el, tehát halt meg, hát, mert nem volt 60 éves, azt hiszem, amikor meghalt meg. Szóval azért én már túléltem, azt gondolom, tehát már érted, de mindegy, szóval én szeretem a Brechtet, inkább azt mondom az érett Brechtet, meg a nagyon korait, a Bált, meg a háromgarasos, tehát a Kordusoperát. Aztán vannak egy pár, amit nem annyira, és aztán mondom a Szecsuánit, a Kaukázusit. De meg a Kurázsit, bár azzal sok bajom van, abban nagyon sok ideológiát érzek. De hát ez, ő ilyen volt.
Mikor rendültél meg legutóbb színházban?
Igazán? Meg fogsz lepődni. Igazán megrendülni utoljára? Megmondom neked, ez furcsa. És ez teljesen véletlen, most a Vígbe dolgozom. De utoljára úgy megrendülni, amire veszek, a Vígbe rendültem, megmondom min. Megnéztem az utolsó előadása, az Ösztánc.
Ösztáncnak.
Nem láttam, nem akartam megnézni, mert szerettem, imádtam a filmet, tudod, Ettore Scola filmet, és mondtam, hogy dehogy nem akarom elrontani. És nem is néztem meg, aztán valaki szólt, hogy fie, utolsó ösztánc van, nézd, gyere el, nézd meg, mondom, de ne, mindegy, elmentem, végül hagytam magam rábeszélni, és megnéztem, és meg kell mondanom neked, hogy ott, amikor a Hegedűs D. Géza meg a Vencel Vera visszaváltozik gyerekké, a levegő, az a néma jelenet, az nincs a filmben. Nem tudom, ki találta ki, tök mindegy. Az, hogy levetkőznek a öreg ruhából, lassan totyogva és fiatalokká válnak, úttörőkké, a végén úttörő ruhába ott áll kéteme, az nekem az utóbbi évek érzelmileg legmegrendítőbb pillanata volt. Független attól, hogy utolsó, ez nem az utolsó előadásnak szólt, sose gondoltam volna, hogy onnan kapok egy ilyet. Ezt mondtam is rögtön a Marton Lacinak, hogy az meglepett.
Mert mondjuk ez azért jó néhány éve volt már, de mondtad nekik is, mondtad a színészeknek?
A színészeknek nem, én nem vagyok ilyen, oda megyek. Ha találkozom velük, akkor igen, de én meg azért nem vagyok olyan, hogyha megkérdezek, képes vagyok megmondani a véleményem,
és abból
baj szokott lenni. Tehát én nem megyek oda, inkább, ha véletlenül találkozom, és valami nagyon tetszik, akkor persze elmondom, de úgy nem vagyok ilyen, járok a öltözőkbe, meg a büfékbe. Tehát, de az egy megrendítő pillanat volt, ami nem intellektuális, és nem ilyen, hanem két ember visszaváltozása némába, szöveg nélkül, a tétovaságukkal, sutasságukkal, öregkor sutasága, közben a felnőttkor, és ez csak egy öltözködés. Tehát azt mondom, hogy egy ilyen sokkal megrendítőbb tudott lenni, mint sok minden más.
Folytatjuk, hallgatunk zenét. Egyébként olyan zenéket hallgatunk, amiket Csopsics Árpád hozott, és felhasználta a különböző előadásaiban, tehát ilyen értelemben színházi zene, de egyébként sok mindenféle. Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, szerintem ezt nem mondtam el a legutóbbi zene után, de most akkor elmondom, ha kétszer nem is. Sopsics Árpád a vendégem, vele beszélgetünk. Van itt a papíron anyag kérdés, ezt el lehet dobni, mert össze-vissza kanyargunk, de nem baj, én bírom. No, tehát pont az előbb említetted a Víg Színházat, ahol most egy számodra újfélét csinálsz, azt hiszem.
Nem, hát ez egy monodráma, olyan értem, mert nem újféle, meg a pszichéhez sok mindenben hasonlít, azért az Esterházy
úgy igen, igaz, igaz, most érzetem. Akkor mondd el, igen, úgy igaz.
Szerintem pszichéhez, ez igen. Éppen, hogy nem.
Nem, de mondjuk tehát, a Víg Színházban először
igen,
vagy,
ez így van.
Egy színésznővel vagy, akivel igen. Nem tudom, hogy dolgoztál-e már, soha. Na akkor mesélj.
Most még nem szívesen mesélek igazából, mert ugye két hete.
Ez a te ötleted volt, hogy
nem, ezt
felkínálták neked?
Nem, felkérés, igen.
Darabostól, tehát 16-tól, és színésznőstől.
Igen, ezzel kerestek meg. Hezitáltam is sokat rajta, de aztán igen, mondtam, mert hogy mondjam, egyrészt érdekelt az, hogy mit tudok kezdeni egy számomra teljesen ismeretlen színésznővel és helyzettel. Tehát nem úgy, hogy nem tudom ki a majd, még nem láttam valamiben, hanem mégis, hát soha nem dolgoztunk együtt. Szerintem előtte még beszélni se beszéltünk egymással soha.
Tehát praktikusan az olvasópróbán bemutatkoztál neki?
Nem, előtte mi már találkoztunk egy pár szó, pont azért, tehát én úgy vállaltam, hogy azért beszéltem előtte vele. Nem is egyszer, tehát azért nem így történt a dolog. De hát érdekes, mert nagyon bizonyos vagyunk, máshonnan jövünk, más iskola, más gondolkodásmód. Most csiszolódunk, tehát hogy ez szokott lenni. Mivel itt ez ugye két személy jó értelme együttműködése, néha harca, néha kompromisszuma, tehát ez még most nagyon menet közben vagyunk. Hát gyakorlatilag ma fejeztem be a rendelkezést első körbe.
Ennek most van egy ilyen szabályos méretű próbaidőszaka?
Van, tehát igen, ez van? Majdnem 7 hét. Nem teljesen, majdnem.
Az jó sok.
Sok, de hát tudod, a Lajosnál is, amit csináltam az őrültnaplóját, az 6 hét volt, és akkor még kértünk rá 1-2 napot, és hogy most valahogy is így is jött ki jól, az, tehát ez véletlen is, hogy lehet, hogyha azt mondták volna, hogy 5,5 vagy 6 hét, akkor is megcsináljuk, de ez ilyen most nyugodt, tehát nem kell rohannunk, tehát normális tempóban ezt meg tudjuk csinálni. Ez nekem ilyen értem, meg a színésznőnek is jó, hogy nem az van, hogy most görcsösen és minden körülmények között. Ezt normálisnak tartom. Elég lett volna nyilván a 6 hét is rá, hogyha úgy van, de hát, ha arra gondolok, hogy vannak Nyugat-Európában elég neves rendezők, akik 3 hét alatt rakják fel az előadást, akkor ez luxus. És nem rosszul. De azt tudja a szöveget, nem kérdez, nincs vitatkozás, nincs beszélgetés, ültemben. Nincs. Mondja, hogy ezt kell csinálni, és kell csinálni.
Kottából így?
Nem kottából. A visszajáró próbába színész improvizálhat, beletehet. És akkor vagy bólint rá rendező, vagy azt mondta, hogy kérem az anyémet.
És ez az ideális szerinted?
Nem, csak mondtam, nem.
Hogy van
nem,
ilyen,
nem,
csak nem, mondtad, hogy van
hogy
ilyen.
3 hét alatt is készülnek el. Uh-huh. Például Kastorf például nem nagyon dolgozik egy hónapnál tovább, mert ő friss előadást akar. Ő azt akar, hogy a színész ne az, hogy remegjen, de hogy iszonyú friss és erős, és iszonyú koncentrációt követel, amiatt, hogy nincs bejáratva. Tehát azért...
Hát ezt biztos kipróbáltasz, vagy ez
nyilván persze, így van, nyilván nem most találta ki, tehát csak ezt mondom, hogy...
Nem a kényszer szülte.
Nem feltétlenül a kényszer szülte, bár nem tudjuk, nem beszéltem erről vele. De... Vagy van, nem csak őt tudom, tehát vannak, akik 3-4 hét alatt hoznak. Például Angliában rendszeresen hoznak létre 4 hét alatt előadást, mert a színészeknek kell bérelni a termet. És ott nincs játék. Ott persze, hogy tudja, persze, hogy felkészül. Nem vitatkozással megy el a próba. Mert akkor azt kérdezi, aki azt mondjuk menedzser, hogy gyerekek, ki fogja kifizetni a következő pár napot? Mert ő egy hónapra vesz ki egy termet.
Hát igen, ilyet mondjuk így a pénz az célirányosításban eléggé tud.
Igen, tehát azért mondom, hogy vannak. Uh-huh. Mi ilyen értelemben el vagyunk kényelmesedve, de nyilván azok nem anszamszerűen és nem együttesszerűen játszanak. Az nem azt jelenti, hogy nem csinálnak baromi jó előadásokat.
Itt említetted közben Lajost, Bertók Lajosra igen. Gondoltál, akivel az Egy őrült naplóját igen. Csináltad, monodráma. Na hát az végül is az ilyen filmesen színháziak összevegyítve. Hát lassan már 10 évvel ezelőtt, és Lajos is már jó néhány éve meghalt, és gondoltam rá a te kapcsodon, hogy hát azt gondolom, hogy ő egy fontos művészember volt az életedben.
Igen. Hát azt kell mondanom, hogy ilyen értelemben a László Zsocival dolgoztam nagyon sokat, meg vele. Mondjuk vele még többet dolgoztunk volna, hát ugye elkezdtük, elvileg úgy volt, hogy a Vojceket ugye vele kezdtem el, aztán nem vele fejeztem be, mert egy hónap után ő mondta, hogy most már olyan állapotban van hidegileg, hogy mindegy. És hát a Hamletet akartuk csinálni, mert aztán ő mással csinált, tehát amit én szóval nagyon zokon vettem, megmondom őszintén. De hát
Láttad különben ezt a Hamletet?
Igen, de ő nem tudta, hogy láttam.
Ez rendes dolog, hogy nem mondtad meg neki.
Nem, mert illetve egyszer aztán rákérdezett, aztán szerintem megtudta, mert aztán már kipiszkálta belőlem, és akkor mondtam neki, hogy hát én jobb lett volna, ha vársz egy évet.
Na, mindez a Kamaraszínházban történt, ahol te rendezted ezeket az előadásokat. Tulajdonképpen a Kamaraszínház az egyik olyan hely volt, ahol te viszonylag sokat dolgoztál.
Igen, ott a
hatot. A Kamaraszínház történet az neked mit mond, vagy
hát nézd, ez
mit jelent?
Azt gondolom, hogy azért, szóval őszintén megmondom, azt csinálni egy társulattal, hogy például nekem a bemutató előtt egy héttel derült ki, egy héttel az én bemutató előtt, hogy vége. És el tudod képzelni azt a színészt, aki hát bemutatóra készül, és akkor tudja meg, hogy ő neki tulajdonképpen két hét múlva fölmondanak. Azt, hogy egy színházat...
Hát azért a színészek becsületére mondva ott volt olyan premier, aminek csak a premierje volt megtartva a legvégén, és soha többet nem volt belőle előadás.
Az enyém, hála jó Istennek, még körülbelül nem tudom, talán 10-szer vagy 11, nem tudom pontosan, hogy ebben mi... hogy mondjam... Hogy is mutattunk be? Novemberben? Vagy nem tudom most pontosan, hogy mikor mutattuk be, mert kicsit keverem.
Decemberben.
Tudom, de november volt a káosz, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy mi nekünk még jutott annyit, azt hiszem talán 10 előadás ment le így körülbelül. Tehát vidéken az egy normál menet előadásokból, tehát ezen így nincs akkora probléma. De nem jó, hát nem futotta ki magát, hogy mondjam, szóval 600 ember látja a 10 előadáson, az, vagy 770 fős a nézőtér, az nem jó egy színészi produkció. Tehát ugyanolyan energiával és mennyiségű munkával csinálsz meg egy előadást, mint hogyha a végbe 1200 fő nézi egy este. Tehát van egy aránytalanság ebbe. De leginkább az, hogy egyrészt azt gondolom, hogy nem lehet egy társulatot menet közben váratlanul, szóval méltatlan, azon vitatkozni, én nem szálltam be ebbe a vitába, hogy kell-e ennyi színház Budapestnek, vagy nem kell, meg miért pont ez a színház, miért nem egy másik. Én azt gondolom, hogy itt, mivel a színház nem is rang vagy egyébek, de inkább a helyzeténél fogva nem a top 5-be tartozó színháznak könnyebb volt itt rugni, mint máshol, azt gondolom, ilyen egyszerű. Függetlenül, hogy ki mit gondol. Én azt gondolom, hogy én ott csináltam 6 előadást, ha jól emlékszem. 1-2-3, igen. Azért nem tudom, mert tényleg nem tartom számon így, hogy... És azért abból azt gondolom, hogy szakmailag 4 nagyon rendben volt, 1 közepesre sikült, 1 meg őszintén megmondom, bukta volt. Tehát valamikor az ember bukik. De arányaiban én azt gondolom, hogy én ott egy jót teljesítményt tudtam létrehozni. Függetlenül, hogy ki mit gondol egy színház. Ahol ha egy 6 előadásból 2/3, mert 4 jó lett belőle siker, és szeretik is, és ebből 3 díjazott is, akkor az úgy rendben van. Valamitől.
Most így ilyen óvatosan bólogatok, igen, tehát ez hát abszolút ez most vállalható.
Máshol arány, sincs jó, jobb arány, tehát most nem az én esetemben, mert sehol nem dolgoztam ennyit. Tehát, hogy így egymás után így nem minden éve dolgoztam, és voltam, amikor 2 évig egyáltalán nem voltam, vagy 3 évig nem dolgoztam, máshol dolgoztam. De az egész lebonyolítását méltatlannak tartom, és hát meg még egy, amit mindenki elfelejt, hogy a Miklós ott rengeteg embert indított el. Tehát ebből a szempontból a szó bizonyos fokig értem, valóban kísérletező stúdiószínház volt. Alföldi. Eszenyi. Bocsánat, mind a kettő ott indult.
Hát én. Az első rendezése ott
nem az
ott
első, volt. Az első 6 rendezése.
Neked igen, de az Alföldinek nem. Nem,
nehogy már. Sorolja?
Nem mondjuk, tudom, volt, igen, volt. Azért
Hajlam, előtte Velencei már még
Kalmár,
egy.
Velencei Kalmár,
Macbeth, Haramiák.
Az a koncentrációs táboros darab.
Igen, az a Hajlam, azt mondtam.
Jó, az a Hajlam.
Hajlam, Haramiák, mit mondtam? De most nem alfézi
napot tartunk. Jó, rendben van, igen, majd kivágjuk ezt a napsort.
Nem, figaroházása.
Nem jól tudod. Hogy igen, nem szedtem össze, ért, valóban, igen. Csak az Eszenyi rendezett ott pusztán egyet.
Igen, az Eszenyi rendezett egyet, igen.
Igen.
De mindegy, ott a Miklós adott neki először
lehetőség. Igen, igen.
Hát azért ezek olyan furcsa dolgok, tudod, azt szoktam mondani, hogy sok mindent lehet mondani, de az a pasi engem is bevállalt. Kevés színház rendező.
Nagyon sok mindenkit vállalt be, és elég kevés jött be neki. Hát voltak ott olyan évek, amikor az ember úgy érezte, bárki arra megy bekopog, pláne van egy pici pénze, akkor rendezhet. Azért nagyon sok mindenki nem igazán jött be.
Nem sánt.
Na most szemtelen voltam egy kicsit.
Nem, igen. De ez sántít, szóval azt gondolom, hogy nem teljesen így van. Én például becsültem azt a bátorságot, hogy megtettem azt, hogy egy koncepcióval mentem, egy félkész művel, aminek azt mondtam, hogy itt a színészek megismerése és próbafolyamat után akarom befejezni. Nem nagyon tudok másik színházattal, ezt megtettem volna. És nem vittem pénzt. Tehát azért ez...
Nem, akiben bizalma volt, abban nagy bizalma volt kétségkívül. Igen.
Na de ez egy, tudod, ez a családapatípus szoktam mondani. Megvannak az ő hibái is, de ezt ajaj, tudom, mert volt, amikor 2 évig nem beszéltünk, tehát én nagyon összekoccantam vele, nem egyszer, nem kétszer, tehát mi színházi anyázásig is eljutottunk néha. De nem is az ő személye a döntő, hanem ott volt mégis egy társadat, egy csapat, és nem lehet 150 embernek karácsony előtt egy héttel, igen.
Hát meg egyáltalán meg így egy évad, szóval így egy évesen, hát ez egy abszurdum.
Szóval az egésznek mert azt én nem tudom megítélni, hogy mennyi színházra van szükség egy városba. De szerintem senki. Amennyit eltart a város. Így úgy.
Na, rendeztél ősszel egyébként egy másikat is, a Stúdiókában rendezted a Szüleink szexuális neurózusait, ami azért volt érdekes nekem legalábbis, mert játszottál benne, és ez úgy meglepett.
Igen.
Ez valami színészi ambíció, kényszerhelyzet, nem találtál jobbat?
Ez egy nagyon furcsa dolog volt, mert ugye hát másnak azt, én kiosztottam azt a szerepet, hát aki ezt,
igen,
visszadta.
Ja, hogy így, tehát beugrottál gyakorlatilag
nem,
a rendezésedbe?
Nem, ilyen egyszerű, hanem tulajdonképpen bizonyos fogig a kollégák sugalmazták, beszéltek rá, hogy hát akkor játsz te. És akkor na jó, próbáljuk meg. És akkor ez így, tehát hogy mondjam, és akkor azt mondjam, nem is vagy olyan rossz.
Nekik.
Tudod? És akkor ezt aztán kaptam a magamért, természetesen, tehát az ember kicsit másképp látja belőle a dolgokat. De hát ez most már így alakult, és nem bántam meg.
Ez biztos egy jó tapasztalat egyébként. Egy
jó tapasztalat, bár az elején nagyon féltem. Tehát, hogy mondjam, azért az a dolog, hogy az ember kondicionálva legyen az esti előadásra, az azért egy szakma. Nem a szerep, mert ezt megtanulja az ember, és ha viszonylag nem buta a feje,
akkor ez készen álljon este.
A kondicionáltság. Tehát egyébként ez nem nálam probléma. Én azt a magyar színészet egyik rákfenéjének tartom, hogy a kondicionáltság nem elég jó. Tehát az a pillanat, hogy én most este 7-től baromira jónak kell lennem este 10-ig. És azt szoktam mondani, hogy a tehetség az két dologból áll, hogy van egyszer egy tehetséget, hogy képes vagy valamilyen személyiséget, figurát, mind vagy karaktert megjeleníteni, egyszer, vagy pedig képes vagy estéről estére, például László Zsoltit azért szeretem, mert őst én nem látom 85% alattinak általában. Tehát amikor játszik, akkor hogy képes 80-85% vagy a fölött játszani. És számomra az a színész, tehát azt a kondicionáltságot tudta elérni szakmailag, vagy a Kulka is még, hogy egy bizonyos szinten nem megy alá. Az, aki csak egyszer-egyszer tehetséges, vannak ilyen nagy kikiáltott ifjú zsenik, azok nekem nem azok.
Nem tapasztalatod, hogy a nők ebben komolyabbak? Színésznők? Mint a férfiak?
Eleve a nők jobban állnak a világban, azt gondolom, két lábbal, és ezt nagyon komolyan gondolom. Ebben is. Igen, más a belső, nem tudom, kémiájuk is ettől mások. Valóban most, hogy így rákérdeztél erre. Tehát én kevéssé nőkkel és sokat dolgoztam férfiakkal, tehát inkább a férfiakkal vannak úgy tapasztalataim, bár mostanában még inkább nőkkel dolgozom. De igazad van, ezért az egyenetlenség ott is ott van. Tehát azért, hogyha belegondolok, ott is ott van. Igen. Most így kicsit átfutattam.
Jó, gondold meg, most hallgatunk egy kis zenét, és akkor
jó,
közben.
De nem, tényleg azt gondolom, hogy ott is azért ez. Szóval, de valóban jó, amit mondasz, mert létezik ez a különbség férfinők, és a nők koncentráltabbak, összeszedettebbek.
Zene után folytatjuk.
Jó. Thank you.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, Rádió Q, Bánfalvi Csenge a kolléganőm, ő nyomogatja ezeket a gombokat ott a hangzás ügyében, velem szemben pedig Sopsics Árpád ülő a vendégem. Eddig nagyjából vagy zömmel a színházról beszélgettünk, de hát össze van nőve egy filmrendezővel is, és gondoltam, hogy azért csak Ikrek kérdezek vagyunk, arról is. Igen. Már csak azért is, mert ugye hát van most ez az új szisztéma, ugye volt egy ilyen eléggé leállt magyar filmgyártás, aztán igen, jött Vajna és újabb fajta pénzosztás, és én azt úgy láttam, hogy te tavasszal nyertél két film címre is, tervre, forgatókönyvfejlesztési pénzt, tehát legalább két film van a talomban nálad, amit szeretnél megcsinálni.
Hát több van, de...
De legalábbis kettő így el van indítva,
igen,
már.
Igen, illetve hát igazából sajnos csak az egyik, mert a másik különböző okok miatt, ami hát, hogy mondjam, nem tartozik még a nagy közönségre, az valószínűleg nem jön létre, ahelyett egy másikat fogok kezdeni, tehát most fogom beadni egy másik anyagnak a pályázatát. Az kiesett ott a... Szóval nem akarom részletezni, az író és a producer között való egyet nem értésből következően az úgy néz ki, hogy kútba fog esni. De ez nem az alapítvány hibája, félreértés ne essék, ott a csapaton belüli problémák.
De most ez egy olyan film, amire itt kaptatok pénzt?
Igen, sajnos.
És ott nem lesz, és akkor vissza kell adni? Vagy hogy van ez?
Azt föl se vesszük, mert ez előbb, hála Istennek, ilyen értem, előbb derült ki, mert az nagyon cikki lenne, hogy felveszed a pénzt, és vissza kéne most fizetni.
Az elég kellemetlen lenne, ezt ugye.
Tehát azt nem vette fel a producer, mert úgy látta, hogy nem olyan a helyzet, hogy ezt most fölvenné kockázatmentesen, és inkább nem vette.
De most az, akkor azért van egy film, ami...
Hát van egy film, készül. Igen. Meg...
Úgy átgondoltam a filmédet, ezt az öt és felet, amit te mondtál. Három jelentős filmed, az voltak épp egy trilógiává,
igen,
áll össze, azt lehet mondani. Ez alatt, nem tudom, hány év alatt, tizenvalahány, tehát viszonylag hosszú idő alatt volt három ilyen jelentős filmed, a Céllövölde, a Torzó, és a Hetedik kör.
Igen.
És hát... Ha így megpróbálnék valami közös vonást mondani, akkor az erőszak az mindenképpen
hát nem, elég. Én nem az erőszakot mondanám, de
én
te mondhatod.
Igen, én mint néző azt mondanám, hogy az erőszak az elég jelentős vonás ezeknek a filmeknek.
Az erőszak az ezekben a filmekben valami fajta kivetülés. Azt gondolom, hogy én másképp látom az én filmeimet, nyilván azért is csinálom meg, mert másképp látom. Most nem a forgatás sorrendjében mondom, hanem inkább tematikusan. Ugye az első film, amikor az én keresi a helyét, és egy pillanatban rátámad a világra, ez a Céllövölde. Fellázad
a világra, mint apjára.
Ebben az esetben a világja, mint apjára természetesen, de nem csak az apjára, ez nem ilyen egyszerű. Tehát ő egy erkölcsi rendre is rátámad. Tehát ez nem egy személy itt a döntő csak. Tehát a második film, a Torzók, ott pedig az van, hogy a világ támad a személyre. Arra a gyerekre, mivel nem tud mit kezdeni, és egyszerűbb, hogy megpróbálja betörni, begyűrni, és bizonyos fokig, hát ha nem is direkten, de elpusztítani. És itt egy... csak nem hagyja magát, de azért rácseszik, hogy finoman fejezem ki magam. Tehát itt ez történik. A harmadik filmben pedig önmaga ellen támad az én. És azt tartom a legsúlyosabbnak, amikor a világ állapota olyan, amikor az én önmaga ellen fordul. Tehát én ezt mondhatod, hogy az erőszak három formája, de inkább azt mondom, hogy az ember lehetőségei társadalomban 50 év gyerekkora Kelet-Közép-Európában. Egy gyerek. Egy ilyen körülmények között élő gyerekek lehetőségei. Aminek egyre szomorúbb a képlete, ha belegondolsz. Tehát én az erőszakot itt egy eszköznek érzem, vagy hogy mondjam, törvényszerű eszköznek hozzáteszem ebben a helyzetben.
Mindegyik filmben gyerekekkel, te dolgoztál gyerekekkel, igen, meg színházban is dolgoztál, igen, gyerekekkel. Gyerekekkel dolgozni, ehhez valami különöset kell tudni, vagy...
A gyerekben van egy hihetetlen készség és vágy, hogy együttműködjön veled, és hogyha nem árulod el, és becsületes vagy vele szemben, akkor a gyerek az meghálálja a vásznon. Ezt nagyon komolyan mondom. Én teljesen felnőttnek kezelem a gyereket, egyenragú partner, abszolút, velem is, bármit elmondhat, bármit kifogásolhat, ha valami nem tetszik, és ugye úgy érzem, hogy nem vicc.
Ne, mindig ezt úgy szokták mondani, és valahogy a gyerekek mégse ezt szokták elmondani a egyenrangú partnerként.
Tehát bocsánat, hogy mondjam neked, nem én vagyok az, akit szeretnek a gyerekek a stábban a legjobban, mert én dolgoztatom őket, hajtom őket, lecseszem őket, hogyha úgy van, de meg is vigasztalom, hogyha arról van szó. Az egy feszült állapot, ami egy rendező és egy gyerekszínész között van, mert a gyerekszínész nem tud folyamatosan teljesíteni 12 órán keresztül, nem is várható el tőle. Nekem ugyanakkor annyi a penzumom. Tehát, hogy mondjam, tehát itt mindenféleképpen támad egy rés és feszültség gyerek és felnőtt között, és ezt megpróbálja az ember áthidalni. Így, úgy, amúgy. Meg mondjuk azért, amikor nálam olyan szerepeket kell eljátszani, mint akár a Torzokban, akár a az nem olyan egyszerű. Tehát nem a Hahó öcsit csináljuk.
Tehát hát, azért, hát hogy mondjam, igen, ne, azért mondjuk itt ott azért, van az erőszak például.
De nem az erőszak, igen. Nem, itt intellektuálisan sokkal komolyabban kell jelen lenni, és a jelenlét ezekben a filmekben, az nem is mindig tudjuk megoldani együtt se, mert néha nem sikerül. Mert a gyereknek a jelenlétét tetten érni, nálam például a gyerek indítja a kamerát, annyira demokratikus, az egész stáb, megszoktam a három filmet mindig, a gyerek indít. Nem én mondom, hogy felvételt tessék. Minden elő van készítve, és azt mondom a gyereknek, hogy itt vár addig a stáb, míg te azt nem mondod, hogy elindult a fej. És ezt bárkitől megkérdezheted. A gyerekektől, a stábtagoktól. Ennél demokratikusabb nem lehetsz egy gyerekkel. És hogyha úgy érzi, akkor leállhat. Természetesen nem vagyunk egyenrangúak, hát én mondom meg, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, mit várok el tőle, ilyen értelemben nem vagyunk egyenrangúak, de a színésszel se. Hát én nekem van egy elvárásom, tehát ilyen értelemben egyenrangúak vagyunk, mint munkapartnerek, de azért a felosztás mégse.
Aztán de az, hogy emberileg követed később ezeket a gyerekeket különben?
Egy részét. Uh-huh. Például Cilövöldjének a két főszereplőjével. Mai napig nagyon jóba vagyok. A Torzok szereplői visszajátszottak a hetedik körbe. A hetedik körbe például az Ancsával, meg a másik, a testvérpárral, most hirtelen a szerep neve jut eszembe, és nem a valóságos, nem az állati kínos, amikor nem jut eszedbe a szereplőd neve, a valóságos. Hát velük jóban vagyok, de többiek, tehát hogy mondjam, de azért ugye előfordulunk egymás életében, hogyha arról van szó.
De színházban nem viszed őket?
Nem. Én mindig azt mondom, hogy én nem gyerekszínészeket foglalkoztatok, hanem egy adott szerepre keresek egy adott gyereket, aminek eddig tart, aztán ha véletlenül tovább tart, mert több gyerekem több filmben is játszott utána, akár a Zoli, akár a Judit, akkor hogy mondjam, olyan ciki lenne, ha én azt ígérném nekik, hogy akkor ez egy karrier, és ez egy pálya. Én annyit mondok, hogy ez most egy egyedi alkalom, amivel éljetek, vagy nem éltek, vagy valami. Tehát ezzel mondom, hogy becsületesnek kell velük lenni. Nem szabad őket becsapni. Se pénzbe, se abba. Én például nem kérek mást a gyerektől, amit próbán, vagy előtte a forgatókönyve kérek. De azt kérem. Tehát azt nem teheti meg, és ebben szigorú vagyok, hogyha megegyezünk valamiben, tőle ugyanúgy elvárom, mint egy felnőtt, hogy teljesítse. Nem lehet meg közben meggondolni magát. Tehát, de én ugyanígy vagyok. Tehát, hogyha azt mondom neki, hogy ezt kell megtenned, kellemetlen dolgot, de akkor nem mondom, hogy te tegyél már még egy kicsit még kellemetlenebbet.
Uh-huh. Tehát korrekt.
Igen, hát ez több, mint korrektség. Egy gyerekkel szemben meg főleg. Meg mondom, amihez nálam hozzászoktak, hogy bármilyen emberi problémával mehettek az asszisztenshez, a dramaturghoz, szakmai problémával csak hozzám, tehát senki nem adhatott nekik instrukciót, és senkitől nem fogadhattak el. De ez furcsa módon a gyerek ebből a szempontból sokkal korrektebb, mint a felnőtt. Az nem ment senkihez.
Természetesen összes szabályokat.
Igen, tehát ő elfogadta azt, hogy tőlem kapja azt a szakmai instrukciót, hogy mit, hogyan kell csinálni a filmet. És nem beszéli meg mással. Van olyan, hogy én kérem meg, hogy most légy szíves, vedd át a asszisztense vagy a dramaturgia ezt, mert még itt 10 év van, úgy érzem, hogy nem stimmel valami.
Te tanítasz egyébként, mintha azt mondtad volna?
Hát régebben, most az utóbbi idő. Most újra tanítok, igen. Most tanítok, most már egy
tanítasz?
Éve. Lassan. Vagy nem, fél éve tanítok. Most a Shakespeare Akadémiának tehát februárban átvettem az osztályt, most már velem vizsgáztak, és most tovább viszem őket a harmadév végéig. Tehát félbe vettem át másfél év után őket. Ügyes kis osztály.
Lesznek belőlük színészek?
Statisztikailag azt gondolom
80%-osok, 85%-osok?
Kettő. Uh-huh. Három. Kettő. Nem ők tehetnek róla, az egész helyzet nem teszi lehetővé. Én meg is mondtam nekik őszintén, hogy becsapnál a benneteket, hogy azt mondom, hogy a 12 fős osztályból 12 színész lesz. Nem. Ebből kettő, max. Három lesz. Ha elég kitartó és jó szerencséje lesz. Hozzáteszem, ezt gondolom.
Hát igen, ennél többet ma nem igen.
De egyébként mondani. Azt kell gondolnom, ma már a színművészeti főiskolára kikerül, vagy egyetemről kikerülők, nek is csak fele
igen,
lesz.
Igen, sőt.
Hát azért fele, hogyha azért, akkor még ott még mindig.
Hát mi is csak a fele lettünk körülbelül, de az időnk meg lejárt, pedig még egy csomót lehetne beszélgetni, de most ennyi fért ebbe bele. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Sopsics Árpádot hallották az Ahol a hely van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea vagyok, elköszönök.
Én is köszönöm.
Várom a jövő héten is, és hagyok egy szót elköszönni Árpádnak is.
Én is köszönöm. Remélem, nem eléggé unták.